Ez az ígéretés elhangzott 1990. október 26-án. A témával Jézus Krisztus visszajövetele és a bibliai proféciák beteljesedése az első rész. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Voltak éppen a jelenkori eseményekről van szó a bibliai proféciák fényében. Két összefüggő témát lehet itt összefoglalni. Nevezetesen Jézus Krisztus visszajövetelét és a bibliai proféciák beteljesülését napjainkban. Ez nagyon fontos, különösen azok számára, akik hiszik, hogy a Szentírás valóban Isten ígéje. Isten és az emberiség ellensége megpróbált az emberek gondolataiba kétségeket ébreszteni Isten ígéjével kapcsolatban. Érvekkel hivatkoznak, és azt mondják, hogy a Bibliát már annyiszor lefordították, és így tovább, és így tovább. De még ha ezer alkalommal is lefordították volna, én magam is beszélek néhány nyelvet, mindig ugyanazt lehet megfogalmazni a másik nyelven, vagy kifejezésre juttatni. És valóban Isten könyve van a kezünkben, a Szentírás, Isten tévedhetetlen, örökké fennmaradó ígéje. És erről az ígéről, ami Urunk maga azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő ígéje, az ő szava nem. Így tehát az emberek szavai közepete van valami, amire támaszkodhatunk. Valami, ami igaz, ami helyes, ami mögött Isten maga kiáll, és meg vagyunk győződve arról, hogy mindazok, akik Isten szavát hitelesnek tartják, és minden kétét elutasítanak, megállják a helyüket Isten előtt. Már hallottuk azt a gondolatot, hogy kövessük az Urat. Ehhez szeretnék felolvasni egy verset a János evangéliumából, és pedig a 8. fejezetből. A legszívesebben a Dr. Hermann Mege fordításából olvasok, mert az kicsit jobban illeszkedik a mai német nyelvhez. A János evangéliuma 8. fejezete, a 12. vers. Itt azt mondja a mi Urunk. Jézus ismét szólt hozzájuk, és ezt mondta. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem marad sötétségbe, hanem az élet világosságát fogja birtokolni. És a Máté evangélium a 13. fejezetéből felolvasom a 10. és a 11. verset, aztán a 16. és a 17. verset is. Akkor a tanítványok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért beszélsz hozzájuk hasonlatokban, vagy példázatokban? Ő így válaszolt, nektek megadatott, hogy felismerjétek a mennyek országának titkait, nekik pedig nem adatott meg. A 16. vers. De üdvös állapotban vannak a ti szemeitek, mert látnak, és a fületek, mert hallanak. Mert bizony, valószerűen mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember vágyott látni azt, amit ti láttok, és nem látták. És hallani azt, amit ti hallotok, és nem hallották. A jelenések könyvének 2. és 3. fejezetében találjuk a 7 gyülekezetnek címzett 7 levélüzenetet. És minden levélüzenet végén ez áll, hogy akinek van füle, az hallgassa meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A szellemi dolgokat szellemileg kell megítélni, és csak a Szent Szellem kinyilatkoztatásán keresztül érthetőek meg. Isten ígéjéből kitűnő teológia lett, a filozófia is csatlakozott hozzá, csak hogy a kinyilatkoztatások, ahogy a proféták és az apostolok Isten szellem által kapták, nagy részben elveszett. Pál apostol így ír a korintusiaknak. A szellem mindent átvizsgál, még az istenség mélységeit is. És amilyen örömmel eljöttünk erre az összejövetelre, nyilván nem hiába. Ma este itt valami mennyei dolognak kell történnie. Belsőleg meg kell legyünk érintve vagy ragadva, és tudnunk kell, hogy itt nem csak egy előadást tartott valaki, hanem Isten az ő ígéje által szólt én hozzám, szólt mi hozzánk, és a Szent Szellem által átlényegítette és élővé tette az ő ígéjét. Előzőleg már megemlítettem a két fogalmat, Jézus Krisztus visszajövetelét és a bibliai proféciák beteljesülését. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy Istennek van egy beütemezett időterve. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy minden marad úgy, ahogy van. Nem marad minden úgy, ahogy van. Megvannak az ígéretek a Szentírásban, meg lettek adva. Felolvasok nektek néhányat közülük a János 14. fejezetéből, a második és harmadik verset. Itt azt mondja a mi Urunk, az én atyám házában sok lakóhely van, amennyiben nem így lenne, megmondtam volna nektek, mert én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor elmentem, hogy helyet készítsek nektek, újra eljövök, és magamhoz foglak venni titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én is vagyok. Nagyobb számú ígéretet kaptunk az Úr szájából, vagy vettünk tudomásul, hogy vissza fog jönni, hogy elvigye az öveit, elvegye erről a földről. Mielőtt a katasztrofális ítéletek lesújtanak az emberiségre, amely hátat fordított Istennek, és nagy részt egy jóra való vallásban található, de ennek nincs közvetlen kapcsolata Istennel. Mielőtt Isten ítéletei, amelyekről még beszélni fogunk, lesújtanának erre a földre, az Úr vissza fog jönni, és magához fogja venni az öveit. Még ha valaki most azt is mondaná, hogy már majdnem 2000 év telt el azóta, amióta az Úr ezt elmondta, figyeljetek, mi éppen közhírré tettünk egy tervet. Már említettük a 7000. látásmód, vagy jövőkép című traktátust. Istennél valóban egy nap annyi, mint a mi 1000 évünk, és 1000 év annyi, mint egy nap. Így van megírva az Ótestamentumban, mint az Új Testamentumban is. És Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon megpihent minden munkájától, és megáldotta, és megszentelte a 7. napot. Így most valóban közel vagyunk az Ádámtól napjainkig tartó 6000 évhez, és a 7. évezred, ezt a jelenések 20. fejezetében elolvashatjátok, Jézus Krisztus 1000 éves birodalma lesz itt a földön. Ezt nem lehet megkerülni, Isten így mondta az ő ígéjében, és így is lesz. Megismétlem magam, még ha az emberek nem is akarják tudomásul venni, vagy elhinni, akkor is így fog történni. És mi most valóban a kegyelem idejének a végén élünk. A végidő, egy végidő az, amiben élünk. Ma este nincs lehetőségünk arra, hogy különösen a Biblia utolsó könyvébe, a Jelenések könyvébe elmélyedjünk, de ott már minden le van írva, ahogyan most a szemünk előtt kialakul és megvalósul. Még ha az evangéliumokat olvassuk is, megállapíthatjuk, milyen módon írta le az Úr Jézus a végidőt. Majd kifejtette, és azt mondta, amennyiben látjátok mindezt, hogy megtörténik, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. A kegyelem idejének lesz egy vége, és lesz egy új kezdet azután, egy dicsőséges új kezdet Istennel, és békesség lesz ezen a földön. Nem egy olyan jelleg békesség, amelyet az emberek most politikailag és vallásilag ki akarnak alakítani, hanem egy Istennel való békesség. És ha az Úr, mint a békesség fejedelme uralkodni és kormányozni fog, akkor a sátán meg lesz kötözve, és többé nem fog történni semmi gonosz a földön. Az Úr visszajövetelének témájával hadd olvassak fel még gyorsan két-három ígehelyet, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez így áll a Bibliában is. Az apostolok cselekedete első fejezet a 9. verstől a 11. versig. Eme szavak után felemeltetett a szemük előtt. Egy felhő magába burkolta ő, és elrejtette őt a tekintetük elől. És miközben még szemeiket rendíthetetlenül az égre függesztették, miközben ő a mennybe emelkedett, hirtelen két fehér ruhás férfi állt mellettük. Akik azt mondták, ti galileai férfiak, mit álltok itt, és szögezitek tekinteteket a mennyre? Ez a Jézus, aki felvéttetek tőletek, vagy közületek a mennybe, ugyanúgy fog visszajönni, ahogyan láttátok őt a mennybe felmenni, vagy felemeltetni. A Máté evangéliumában, a 25. fejezetében úgy van ábrázolva az ő eljövetele, mint a vőlegényé, és azután arról is tájékoztatva vagyunk, hogy az ajtó bezárul. Itt a 6. verstől ez áll. Éjfél tájt azonban felhangzott egy kiáltás. Itt van a vőlegény. Kerekedjetek fel az ő fogadására. Akinek van egy Bibliája, és ezt el szeretné olvasni, megteheti. Itt tájékoztatva vagyunk, hogy a vőlegény eljött, és azok, akik készen álltak, bementek vele együtt a menyegzői vacsorára. Tehát a kegyelem idejének a végén fog megtörténni, az üdvösség napjának végén, amelyhez most közeledünk, hogy az Úr visszajön, mint vőlegény, hogy elvigye az ő mennyasszonyát a mennyei dicsőségbe. A Jelenések 19-ben meg van írva, és az ő mennyasszonya előkészítette magát, és megadatott neki, hogy ragyogó, fehér vászonruhába öltözzön. Az Úrnak több eljövetele is van. Erről is írtam egy rövid ismertetőt. Eljön az Úr, mint vőlegény, hogy elvigye a mennyasszonyt. Aztán van egy visszajövetel, amikor elszámol minden ellenségeivel, és amikor felállítja a királyságot. Minket leginkább az Úr visszajövetele és a felkészülésünk erre a nagy, dicsőséges napra érdekel. Mert meg van írva, hogy üdvös és szent az, aki részesedik az első feltámadásban. Ezek felett a második halálnak nincs hatalma. Én magam alig 18 évesen, amikor elkezdtem prédikálni, azt mondtam az Úrnak, hogy úgy szeretnék prédikálni, hogy mindazok, akik Isten igéjét hallják az én számból, lehetőséget kapjanak arra, hogy Isten dicsőségében legyenek. Nem azért vagyok itt, hogy bárkinek is a tetszésére prédikáljak, és nem is azért, hogy bárkit is megbántsak. Viszont az Úr nevében vagyok itt, hogy rámutassak a szűk, egyértelmű útra, ami az élethez vezet, és hogy világosan elmondjam azt is, hogy a széles út, amelyen mindannyian természetünknél fogva járunk, a pusztuláshoz vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. Az embernek meg kell hozni a döntését Krisztus mellett, és ezzel saját maga mellett és az örök élete mellett hozza a döntést. Mert csak Krisztusban nyilatkoztatta ki magát személyesen Isten az emberiség számára, és csak Krisztusban lehet személyes találkozásunk Istennel. Így áll írva a 2. Korintus 5. fejezetének 19. versében. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. És az ige üzenet, amelyet elsőként hirdetni kell, így hangzik. Adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. Ebben is az igazságot szeretném elmondani nektek. Pézál testvér megemlítette, hogy vannak olyan emberek, akik másokat becsapnak, de nem szeretik, ha velük is így történik. Hadd legyünk az igazságról tájékoztatva. Ez egyszerűen szükséges. El kell mondani, hogy minden ember, aki ebbe a világba született, el van választva Istentől. Nem létezik olyan eljárás vagy cselekedet ezen a földön, amely összekapcsolhatná az embert Istennel. Csak a Jézus Krisztusban vetett hit által, a Golgotai kereszten véghez vitt megváltási mű által. Nevezetesen az abban vetett hit, amit Isten a mi üdvösségünkre nézve véghez vitt, abban kell hinnünk, hogy üdvözüljünk. És ezért mondja a Szentírás is, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Nem egy egyházban, nem egy intézményben, nem egy rendszerben, hanem Jézus Krisztust valóban hit tárgyaként kell szem előtt tartanunk, mert csak így üdvözülhetünk. Kizárt dolog, hogy az emberek valamilyen tanításokkal bejussanak Isten országába. Ez nem létezik. Ide be kell születnünk. Éppen ezért mondja Jézus a János evangéliumának 3. fejezetében, előfeltétel az újjászületés, másként nem láthatja meg Isten országát. És így folytatta tovább, ami a húsból születik, az hús. És a hús és a vér nem örökölhet Isten országát, tehát a szellem által kell megszületnünk. Csak így juthatunk be Isten országába, és csak így nyerhetünk szellemi megértést is arról, miként működik egyáltalán Isten országa. Nos, hadd térjünk vissza a témánkhoz, Jézus Krisztus visszajöveteléhez. Most talán azt kérdezhetik, miért is állítjuk, hogy éppen most feltételezzük ennek időpontját, és miért nem valamikor korábban? Nos, igyekeztem utalni erre, hogy Istennek mindenre megvan a maga időpontja. Voltak meghatározott napok a történelemben és az üdvösség történetében, voltak különleges események meghatározott időpontokban, amikor Isten beavatkozott a történelembe. Már említettük Isten időbeosztását, mert majdnem 2000 év telt el Ádámtól Ábrahámig, aztán ismét körülbelül 2000 év Ábrahámtól Krisztusig, és most ismét egy közel 2000 éves szakasznak vagyunk tanúi, ezzel pedig összesen hamarosan összeadódik a 6000 év. És valami fog történni. Ma még felolvasok néhány bibliai szakaszokat, amelyekből teljesen és világosan, egyértelműen kiolvashatjuk, hogy most a végidőben élünk, hogy a bibliai proféciák a szemünk előtt beteljesülnek, hogy az Úr visszajövetele közeledik. Küszöbön álló esemény. És az üdvösség napja végéhez közeledik, majd beköszönt az Úr napja, amely égni fog, mint a kemence. Az istentelen emberiségre nézve, amely nem fogadta el az üdvösséget Krisztusban. Szeretnék felolvasni a Lukácsból, vagy talán először a Máté 24-ből, azután a Lukács 21-ből a sorrend kedvéért. A Máté 24. fejezetéből itt utalással van az Úr a 4. verstől a 8. versig, a háborúkról és a háborús hírekről, az éhínségekről, a drága idők bekövetkezéséről, amelyek a végén bekövetkeznek. Mert a 7. versben ez áll. Mert egy nép a másik ellen támad, és egy királyság a másik ellen, éhínségek is lesznek, és itt-ott földrengések, és így tovább. Azután azt mondja az Úr a 8. versben, mindez csak a fájdalmak, vajudások kezdete. Nem a vég, hanem a kezdete a vajudásoknak pontosan. Kérem, ne haragudjanak rám, de amennyiben egy nő anyává válik, akkor elkezdődnek a vajudások. Egyre intenzívebbé válnak, és az ember tudja, most eljött az idő, most elérkezett a pillanat. Itt az Úr azt mondja, mindez csak a fájdalmak vagy a vajudások kezdete. De amikor a szülési fájdalmak beállnak, akkor mindenki tudja, hogy hamarosan valami világra fog jönni. Tehát földrengések, éhínségek, drága idők, mindenféle katasztrófák érik az emberiséget. Az egyik kontinensen éhínség van, a másikon háború, a harmadikon földrengés, minden szépen eloszlik az egész földkerekségén. Mindenhol azt lehet mondani, hogy amit az Úr mondott, az a szemünk előtt beteljesedik. Ennél fogva az lenne a fontos, hogy megértsük, ez nem közvetlen a végre vonatkozik, hanem a vég előtti bevezetőre. Mert ő azt mondta, hogy mindez csak a fájdalmak vagy a vajudások kezdete. És azután, amikor eljön az idő, minden megnyugszik. És hallgassák meg, milyen pontossággal írta le Pál apostol, majdnem 2000 évvel ezelőtt, a mi időnknek megfelelően. Az első tesalonikai 5. fejezetének első versétől. Ami pedig az időt és az órát illeti, testvéreim, arra nincs szükségetek írásbeli tanításra, hiszen magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolva éjszaka. És most jön a kulcs az idő felismerésére. Amikor azt fogják mondani, hogy békesség és biztonság van, akkor hirtelen elragadja őket a pusztulás, mint a fájdalom a terhes asszonyt, és minden bizonnyal nem fognak megmenekülni. Az Úr háborúkról és háborús hírekről, mindenféle katasztrófáról, zűrzavarról beszél. Pál apostol tekintete pedig a végidő végére irányul, és már nem háborúkról és háborús hírekről beszél, hanem békességről és biztonságról. Nem kell itt előtérbe helyeznem magam, de Isten kegyelméből meglettem ajándékozva azzal, hogy az ígét a szellem kinyilatkoztatása által megértsem. És hálás vagyok Istennek azért is, hogy a jelenleg zajló fejleményeket összehasonlíthatom a Szentírással. És nem vagyok én politikus, szívesen lettem volna, ha nem prédikáltam volna, akkor biztosan az lettem volna. De itt most a következőkről van szó. Ezzel vagyunk szembesítve. Abban az időben, amikor a békességről és a biztonságról beszélnek, hirtelen elragadja őket a pusztulás, mint a fájdalmak, a várandós asszonyt, és minden bizonnyal nem menekülnek meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretett testvéreim és testvérnők a Krisztusban! Mi igen nagy részben még, mint fiatalok voltunk, de az én generációm, mi még átéltük, hogy mit jelent a háború. A saját szememmel láttam a halottakat, nem csak embereket, hanem lovakat és teheneket is. Nagyon sok halottat láttam a második világháború végén, közvetlen Königsberg előtt, egészen Magdeburgig gyalogmeneteltünk az egész visszavonulás során. És nagyon sokat láttam, nagyon sokan éltem át. A statisztikák szerint körülbelül 55 millióan haltak meg a második világháborúban. Szörnyű dolog. Tényleg szörnyű volt. Most azonban az van itt intézve hozzán, hogy mindezek a háborúk és a többi dolgok még nem a vég. Egészen a végén kialakul a békesség és a biztonság kikiáltása. És mindazok, akik eddig hallgattak engem prédikálni, tudják, hogy amikor Gorbacsov volt 1986-ban, azt hiszem már 85-ben, hatalomra kerül, azonnal azt mondtam, ő ez a férfi, akire most szükség van. Isten felhasználta őt arra, hogy ma egész Kelet-Európa szabad legyen. Nélküle semmi sem történt volna, a mi országunkban sem. Ő volt az, akit Isten felhasznált arra, hogy meghatározza az irányt, véget vessen a hidegháborúnak, egymás után javasoljon leszerelési konferenciákat, és a Star War ellen és minden, ami volt, kitartott és megvalósította, hogy messzire ment, hogy az emberek csak a fejet kellett vagy rázták. És lám, megérte. És most nagyon világosan megírom ennek a traktátusnak a második kiáltásában. A második világháború után a brit birodalom összeomlott, ugye? 48 állam tartozott az angol korona alatt álló szövetséghez. És most az orosz birodalom is összeomlik. És mi jön létre azután? Az ókori római birodalom jön létre most a szemünk előtt. És utalással lehetnénk Dániel próféta a bibliai proféciájára és a jelenések könyvére, és megmutathatnám önöknek, hogy az utolsó hatalom itt, Közép-Európában, a római hatalom alatt lesz az utolsó világhatalom. Nem csak egy európai, hanem világhatalommá válik az első számú világhatalommá. De voltak éppen nem is akartam belemenni a politikai részbe, azt csak érintőleg akartam megemlíteni, de kérem, kiszabta meg mindezen események menetét. A történelmi ellenségek barátokká váltak, a kelet és a nyugat már megszűnt, a határokat lebontották, a falat lebontották, és így tovább. Mi, akik ezt tudatosan átéltük, nem fogjuk elfelejteni tavaly november 9-ét sem, amikor megnyitották a brandenburgi kaput. És miért történnek mindezek a dolgok? Ez az első kérdés. Miért nem 30 évvel ezelőtt? Miért éppen most? Miért éppen most? Mert eljött az ideje, amikor ennek a proféciának be kell teljesednie. Béke és biztonság minden áron. Nem lehet tovább folytatni a hidegháborút, és aztán látni a proféciák beteljesülését, hogy most béke és biztonság uralkodjon. Tehát mindennek így kellett történnie, hogy a Szentírás a szemünk előtt beteljesedhessen. Pál apostol azt írta itt, hogy nem kell tudnunk az időt és az órát. Erre egyáltalán nincs is szükség. De amire szükségünk van, amit most a Lukács 21-ből szeretnék felolvasni, ahol az Úr azt mondta nekünk, amikor mindezt látjuk, akkor abból felismerjük, hogy közel van az idő. Nevezetesen a Lukács 21, a 29. verstől a 32. versig. Ő aztán még egy példabeszédet is mondott nekik. figyeljétek meg a fügefát és az összes többi fát. Mihelyt kihajtanak, magatoktól is felismeritek, ha látjátok, hogy közel van a nyár. Így hát ti is, ha mindezt bekövetkezni látjátok, ismerjétek fel ebből, hogy közel van az Isten országa. Valószínűen mondom nektek, hogy ez a nemzedék nem múlik el, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlhat, vagy elmúlik, de az én szavaim soha nem múlnak el. A fügefáról szóló hasonlattal ezt minden bibliaolvasó tudja, Izrael népére van utalást téve. Már Hózsás prófétában, már az Ótestamentumban megnevezi a 9. fejezet 10. versében, hogy Izrael népe a fügefa. Nem csak Izrael népe hajtott ki és lett függetlenné, hanem egész Ázsia, egész Afrika is megszabadult a gyarmati uralomtól, mindannyian elnyerték függetlenségüket. Én például ismerem Afrikát egyik végétől a másikig, Szenegáltól Dar el Salamig. Ismerem az országokat, amikor még a gyarmati hatalmak alatt álltak, és ismerem őket a függetlenség után is. Figyeljetek, ennek így kellett történnie, hogy mindannyian kihajtsanak, hogy visszanyerjék önállóságukat, semlegességüket, és különösen Izrael népe, amely Nabukadonozor ideje óta mindenhova elszóródott, és Krisztus után 70-től kezdve utoljára véglegesen szétszóródott az egész nagy világra. És most, ilyen hosszú idő után, több mint 100 országból visszatértek az ígéret földjére. Ezt sem szeretném, ha politikai beavatkozásnak tekintené valaki, de valójában fájdalmas nagyon, amikor elfoglalt területekről beszél valaki. Aki elolvassa a Mózes és a Józsué könyvében az Isten által meghatározott határokat, megszabott határokat Izrael népe számára, az hamar meg fogja állapítani, hogy Izraelnek még a Jordán keleti oldalán is van 2,5 törzs. 2,5 törzs letelepedett ott, még egy nagy rész jár onnan nekik tehát. Politikai kérdés, és méghozzá rossz politikai kérdés, hogy ott megszállt területekről beszélnek. Senki sem szól arról, hogy Kelet-Poroszország megszállt, vagy Nyugat-Poroszország, Pomeránia, Slézia. Erről senki sem beszél. És még más részek is mindenhol. De ott Izraelben, és ezt is elég egyértelműen ki lehet jelenteni, már most minden elő lett készítve, előkészületek folynak a nagy összecsapásra, amely Jeruzsálemtől északra fog lezajlani. Csak remélem, hogy ez még egy kicsit elhúzódik, legalábbis addig, amíg az evangélium hirdetése közhíré nem lett téve az egész nagy világon, hogy hónapokról vagy évekről van szó, ki tudja. De már az első naptól kezdve, amikor Saddam Hussein megszállt a Kuwaitet, azt mondtam, ez egyáltalán nem Kuwaitot érinti, ami ott történik, hanem kizárólag Izraelt. Méghozzá Izrael ellen irányul minden, hogy aztán azt lehessen mondani, nekik is ki kell vonulniuk a megszállt területekről, nekik is el kell hagyniuk azokat, ahogyan nekem el kell hagynom, úgy nekik is el kell hagyniuk. És az egész világ felháborodik Izrael ellen egy nagyon nagy mértékben, hogy már nem lesz megtalálható, megállítható. Olvastunk néhány újságcikket, elhoztam magammal egyet, amely Saddam Husseinről beszámol, vagyis arról, hogy volt egy álma, amelyben Mohamed megjelent neki állítása szerint. És ő azt mondta neki, hogy a rakéták rossz irányba állnak vagy mennek, nem a megfelelő célpontot veszik irányba, célba. És hogy hol van a megfelelő célpont, azt mindannyian tudjuk, az ő szemükben. amik Szaúd-Arábiára céloznak, az nem a megfelelő célpont. Ha Izraelre céloznának, az már megfelelő lenne. De figyeljetek, semmi sem történhet idő előtt. Minden tekintetben el kell jönnie az alkalmas időnek, és akkor történik meg. A Zakariás 14. fejezetében, a 12. versben ez áll. Azonban a büntető ítélet, amellyel az Úr lesújt mindazon népekre, akik Jeruzsálem ellen vonulnak hadba, abban áll, hogy húsukat elrohasztja, miközben még a lábukon állnak, szemeik is elrothadnak a szemgödrükben, és nyelvük elrothad a szájukban. Így áll megírva a Bibliában. És hogy ez mit jelent? Ha valaki ott mérgező gázt bocsájt ki, vagy önt ki, Isten szelet fog küldeni, és az ellenségeket abba a gödörbe, vagy verembe fogja dönteni, amelyet azok másoknak ástak. Azt, amit Izrael ellenségei, Isten kiválasztott népe ellen akarnak tenni, az fog történni velük pontosan. És ti magatok is hallottátok, talán részben el is olvastátok, milyen pontosan le van írva. És miközben még a lábukon állnak, elrothad a nyelvük, és a szemük is kiesik a testükből. Miközben még a lábukon állnak. Így fog megtörténni tehát az, amit már most előkészítenek, hogy véget vessenek nekik. Felolvasom még az Zakariás 12. harmadik versét. Azon a bizonyos napon gátló szikla tömbé akarom tenni Jeruzsálemet minden nemzet számára. Mindazok, akik fel akarják emelni, menthetetlenül megsebzik magukat rajta, amikor a föld minden népe vagy nemzete összegyűl a város ellen. Ez tény és valóság. Isten kijelentette az ő szavában. Ez a kiválasztott nép természetesen ellenszegülők voltak, mi is azok voltunk, és nagyon sokat kellett szenvedniük. Ez nagyon fáj nekünk, sajnáljuk is. De Isten mindent jóra fog fordítani. A Jelenések 6. fejezetének 5. pecsétjében azt olvassuk, hogy bosszúért kiáltottak azok, akiknek vére kiontatott a földön, és fehér ruhát kaptak, és az lett intézve hozzájuk, hogy tartsanak ki, tűrtőztessék magukat, amíg a többiek is, akárcsak ők, meghalnak. Tehát valóban úgy van, hogy Isten népének története itt a földön egy fájdalmas történet. És a Szentírás is azt mondja, hogy Ábel vérétől a Zakariás véréig, akit az égő áldozati oltár mellett gyilkoltak meg. Mindez a vér már az Új Testamentum ideje alatt folyt. A sátán bosszút áll Isten népén itt ezen a földön. Azután János lett lefejezve, Krisztus keresztre lett feszítve, sok apostol és mások is vértanú halált szenvedtek. És ha így áttekintünk az egyház történelmébe, akkor megvoltak a keresztes hadjáratok, megvoltak a vallásháborúk, megvolt a spanyol inkvizíció, megvoltak az üldözések, és a hívők vére folyt. És kérem, ne haragudjanak rám, de a vér nagy része a római birodalom a szervezett vallás révén folyt. És a római egyháznak volt az utolsó szava mindenben. Aki nem tartott vele, az ellene volt, és mindaz, ami ellene volt, egyszerűen nem volt eltűrhető. Ez a világintézmény kiváltotta millió emberek halálát, de milyen jogon? Igen, milyen jogon? Isten maga adjon rá választ azon a bizonyos napon, amikor igazságosan fogja megítélni a népeket. Csak hogy velünk is előfordulhat, hogy, mint bibliai hívők, az Úr visszajövetel előtt még egy üldözéses időszakon kell átmennünk, mert ez is nagyon világosan kitűnik a Biblia utolsó könyvéből való leírásokban, a Jelenések könyvében található leírásokból. De az Úr így szól, ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik, inkább attól féljetek, akik a lelket megölheti. Még néhány rövid gondolat a végidőt illetően. A Lukács evangélium a 17. fejezetében az Úr az utolsó napokról beszél, és összehasonlította azokat Sodoma és Gomora idejével, Noé idejével és így tovább, hogy tudatosítsa számunkra, mi lesz valójában a végén. Az emberek már nem hagyják, hogy Isten szelleme helyre igazítsa őket. A saját útjukat járják, külsőleg ugyanis fenntartanak egy vallási látszatot, így még mindig úgy tűnik, mintha keresztények lennének. De beszéljetek maguk azokkal az emberekkel, akik külsőleg még keresztényeknek tűnnek Krisztusról, és kinevetnek benneteket. Vegyetek kézbe egy Bibliát, és beszéljetek a szomszéd keresztényekkel Isten ígéről. Abban a pillanatban mindennek vége. A külső formaiasságot még megtartják, még járnak az Isten tiszteletekre, ez illendő hagyománnyá vált. De hol van a szív? Hol van Isten ebben az egészben? Vajon az emberek megtalálták-e a kapcsolatot Istennel? Ez a lényeges kérdés. Itt ez esetben teljes komolysága az van szemünk elé tárva, hogy az Úr eljövetelekor úgy lesz, ahogyan volt Sodoma napjaiban, és Noé napjaiban, és így tovább. Ezt magatok is elolvashatjátok a Lukács 17. fejezetének 26. versétől. És ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek és ittak, házasodtak és férhez lettek adva, egészen addig a napig, amelyben Noé bement a bárkába, és eljött az özönvíz, és mindannyian elpusztultak. Éppen úgy, ahogyan a Lót napjaiban történt, ettek és ittak, vettek és eladtak, ültettek és építettek. De azon a napon, amikor Lót elment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elpusztított. Hallgassátok meg most, mi áll a 30. versben. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az ember fia kinyilatkoztatja magát. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az ember fia kinyilatkoztatja magát. És most tovább és tovább folytatódik. A 34. versben pedig ezt olvassuk. Én pedig mondom nektek, azon a bizonyos éjszakán ketten fognak egy ágyban feküdni, az egyik felvétedik, a másik vissza lesz hagyva. Ketten fognak egy közös kézimalomban őrölni, az egyik felvétedik, a másik vissza lesz hagyva. Erre a tanítványai ezzel a kérdéssel viszonozták. Uram, de hol történik ez meg? Ő pedig így válaszolt nekik, ahol a tetem van, oda gyűlnek a saskesejük. Egyszerűen úgy van, hogy most már számolnunk kell vele. Nem kellemes ezt mondani, de legszívesebben adnánk az embereknek egy reménységet ezen a földön, amely csodálatos és örömteli lenne. De mégis van egy jövő, egy csodálatos jövő mindannyian számára. De nem Isten nélkül, nem Isten nélkül. A jövő, a dicsőséges jövő minden időre és örökké valóságra létezik, de csak Istennel való kapcsolatban. Csak akkor, ha elfogadjuk a kegyelmet, az üdvösséget, a megbocsátást, és mindazt, amit Isten Krisztusban készített. Tehát csak akkor, ha elfogadjuk a kegyelmet, az üdvösséget, a megbocsátást, és mindazt, amit Isten Krisztusban készített számunkra, újjászületünk egy élő reménységre Jézus Krisztus feltámadásán keresztül a halálból, hogy az emberek gyermekeiből Isten gyermekei legyenek, emberek, akiknek egy személyes kapcsolatuk és közösségük van Istennel, akik beszámolhatnak egy napról és egy óráról. Amikor átéltek egy valódi megtérést, és Isten felé fordulást tudatosan, és így születtek bele Isten országába. Mert nézzétek, itt azt mondja a Szentírás, hogy ketten lesznek egy ágyban, ketten a malomban, ketten a mezőn. Mindig az egyik felvétetik, a másik pedig visszamarad, vagy hátra marad. Mit mond ez nekünk? Hogy az egyik Isten gyermeke, egy lélek, aki várt az Úr visszajövetelére, aki felkészült rá, aki talán még imádkozott is, hogy jövel Uram Jézus. A másik pedig egy olyan valaki, aki figyelmen kívül hagyta a kegyelmet és az üdvösséget. Isten ugyanis csak az öveit veszi majd magához, hiszen nem akarna lázadást a mennyben. Aki nem akar ott lenni, annak nem kell ott lennie. Mindenki ott lesz, ahol szeretne majd lenni. Hogy elhiszitek-e, vagy elhiszik ezt, tisztelt Hölgyeim és Uraim, vagy sem, de már hallottam embereket azt mondani, én szeretnék szenetlapátolni a pokolban, egyáltalán nem akarok felmenni. Ezt már mondták nekem emberek. Régebben sokat prédikáltam nyílt tereken, az egész német szövetségi köztársaságban, az ország egyik végétől a másikig, Stuttgartban is, a Cannstatter Wasenen, és így tovább. És mindig voltak olyan emberek, akik gúnyolódtak, és nem akartak tudni semmit Isten kegyelméről és a Krisztusban való üdvösségről. És akkor tényleg fáj, ha tudjuk, úgy fognak járni, mint a gazdag ember. A gazdag ember csak ott nyitotta fel a szemét, amikor már túl késő volt. Aztán már semmit sem ér a szem felnyitása. Még az sem, hogy a Uram küldj el valakit, és figyelmeztesd a testvéreimet. Nem, akkor már túl késő. Mert ma, ha halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a szíveteket, bárcsak az egész világ megérteni, felfogná, milyen kegyelmi ajánlatot tett Isten az emberiségnek. Mindenki üdvözülhet, senkinek sem kell elvesznie. De még a legnagyobb ajándékot is mégis el kell fogadni. A hit a prédikációból fakad, és ezen a hit által, amit Isten ígéje mond, üdvözülünk. Nem valamilyen hit által, hanem a Jézus Krisztusban, ami Urunkban vetett hit által, mint személyes megváltónkban, aki a Golgotán, a kereszten kifejezetten érted, és én értem, elszenvedte a halált, és elviselte a ránk kimért büntetést. Az Ézsaiás 53 szerint, hogy a büntetés ő rá volt helyezve, azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Még csak nagyon röviden és gyorsan néhány helyet, amit feltétlenül tudniuk kell, mert nélküle ez egyszerűen nem lenne teljes, és aztán már is a végére érünk. Nevezetesen, ami az üdvösség napját és a kegyelem napját illeti, majd az Úr napját is, amely akkor azután fog berontani. Szeretnék a 2 Korintus 6.2-ből, aztán a 2. Péter 3-ból is felolvasni, a 2 Korintus 6.2 és 3. Mert hiszen megvan írva, ugyanis a kedvező időben meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek téged. Íme meglásd, most van a legcélszerűbb idő, íme lásd, most van az üdvösség napja. Aztán hadd térjünk át a 2 Péter 3-hoz. 2 Péter 3. Itt az apostol a 10. versben így fogalmaz. Csak hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Azon a napon az egek robajjal elmúlnak, az elemek pedig lángoló tűzben feloldódnak, és a föld is mindazzal, ami rajta van. Az emberek minden műveivel együtt tűzbe fog megégni. Ez Isten szent szava, és így fog történni. Ez lesz aztán az Úr napja, a bosszú napja, a számadás napja, az ítélet napja, az istentelen emberiség felett, amely hátat fordított az Úrnak. Tehát abban a pillanatban, amikor az üdvösség napja, ez a kegyelem ideje véget ér, Isten ítélete lesújt az emberiségre. És az Úr napja, ezt szeretném felolvasni nektek az Ószövetségből is, mégpedig a Malakiás próféta könyvéből, a 3. fejezet, 19. versében ez áll. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az a nap, amely égni fog, mint a kemence, amelyben minden dőjfös és akik törvénytelenül cselekszenek, olyanok lesznek, mint a tarló, és elégeti őket az eljövendő nap. Majd a 23. versben vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Ijést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes vagy rettenetes napja. Szeretett barátaim, ezt egyszerűen ki kell mondani, és át kellene hasson csontjaikon és vellőinken keresztül, hogy a végidő végén élünk. A kegyelem napja, az üdvösség napja a végéhez közeledik. A Máté 25-ben együtt elolvastuk, hogy éjfélkor kiáltás hallatszott. A nap tovább halad, hajnalodik, dél van, este van, aztán beáll az éjszaka is. Most lehetőségünk van látni a világosságot, amely az esti órákban és éjfélkor ragyog, mint most globálisan beszélve, ami az üdvösség napját illeti átfogóan, hogy így megvilágosodjunk, és megismerjük azt az útat, amelyet Isten jár az ő gyülekezetével, az öveivel, valamint azokat az ígéreteket, amelyeket Isten adott nekünk, hogy tisztában legyünk vele, hogy szellemi tájékozódást kapjunk. Már, amint előzőleg is említettem, és ezt nem is szeretném külön kiemelni, de valóban egy egyedülálló kiváltságom volt, hogy szinte az egész világon hirdethettem az Úr ígéjét, és egy kicsit mégis kiismerem magam a vallás területén. Jelenleg több, mint 300 keresztény vallás felekezet van egyesülve a világegyházak testületi tanácsában. Ők valamennyien úgy értelmezik a Bibliát, hogy ahogy szerintük helyes lenne, de csak egy Biblia van, csak egy út, csak egy igazság, csak egy örök élet, csak egy Isten, csak egy üdvösség. Isten nem felelős mindezen irányzatokért. Jézus azt mondta Máté 16-ban, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta vagy ellene. Ma nem arról van szó, hogy egy egyházhoz vagy egy szabad egyházhoz tartozunk-e. Ma arról van szó, hogy Jézus Krisztus testének egy tagja vagyunk-e, hogy valóban belettünk-e illesztve az élő Isten gyülekezetébe, megszületve a Szent Szellem által, és ugyanígy összekapcsolódva ezzel az isteni egységgel, vagy összeillesztve vele. Krisztus ugyanis a gyülekezet feje, és mi mindannyian az ő testének tagjai vagyunk, vagy azt képezzük. Még egyszer, nem elég, ha egy egyház vagy szabad egyház tagja legyen valaki, hanem tudatosan a Jézus Krisztus tulajdona kell legyünk, az Úr nyomdokaiba kell lépnünk. Jézus azt mondta, vedd fel a keresztedet, és kövess engem. és azt is mondta, hogy aki engem követ, az nem marad a sötétségben, hanem az élet világosságát fogja birtokolni. Nekünk követnünk kell a jó pásztort. Én nem ítélem el az embereket, ha úgy gondolják, hogy minden rendben van úgy, ahogy van. A katolikusok rendben vannak a véleményük szerint, a protestánsok, a görög ortodoxok, az orosz ortodoxok, a kopt egyház, bárkik is legyenek, amint mondtam, létezik több mint 300 felekezeti irányzat. Ők mindannyian őszinték, mindannyian becsületesek, és mindannyian üdvözülni szeretnének. És valóban egy vasárnap délelőtt Windhoekben, Dél-Afrikában prédikáltam egy római katolikus templomban. Ez igaz. És szeretném, ha mindenki tisztában lenne azzal, még ha annyira ellenzem is a rendszert, mert sötétségben tartja az embereket, és éppen ezért ellenkezek minden olyan szervezet vallással, ahol Jézus Krisztus nem kapja meg az őt illető méltóságot, és ahol az evangélium hirdetése nincs szabadon és nyíltan a gyertyatartóra állítva. De szeretném még egyszer hangsúlyozni, függetlenül attól, hogy valaki hova tartozik, az nem elég, messziről sem elég. Az Úr tulajdonává kell, hogy válnunk. Kell tudnunk egy napról az életünkben, amikor átéltük a személyes megtérésünket Jézus Krisztushoz, és így ráléptünk a keskeny útra, és átmentünk a szűk kapun, hogy azután eljussunk az ő dicsőségében is. Ez egyszerűen szükséges. Képzeljétek csak el, hogy ma este valami mást mondanék nektek, és a végítéletkor a legsúlyosabb vádat kellene elviselnem, hogy ezen az estén nem mutattam meg nektek az útat az Úrhoz. Tehát ez is hozzátartozik. Most hadd foglaljuk össze nyugodtan, amit mondtunk. Két fő témáról van szó, Jézus Krisztus visszajöveteléről és a bibliai proféciák beteljesedéséről a mi napjainkban. Hány bibliai idézetet lehetne még felolvasni, amelyek a végidőről szólnak? Dániel prófétából, Ezékiel prófétából, általában az Ótestamentum prófétáiból, és aztán természetesen az apostolok leírásaiból is az Új Szövetségben, és ahogy az előbb már mondtam, különösen a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében. És vannak olyan titkok, amelyeket egyszerűen nem lehet emberi értelemmel kifürkészni. Hányan közületek? Talán ez túl személyes kérdés, de mégis szeretném tudni. Hányan közületek olvasták, vagy olvassák már a Bibliát? Aki már olvasta egyszer a Bibliát, igen, remek, köszönöm szépen. Lehet, hogy így van, de a Jelenések könyvében ábrázolások lettek leírva. Ott egy hétfejű állat, 10 szarvú szarval van bemutatva, és a legkülönböző ábrák. Amennyiben nincs fogalmunk arról, mit jelentenek a szimbólumok az ószövetségi proféciák alapján, jóságos ég, akkor ezekkel a képletekkel egyáltalán nem tudunk mit kezdeni. És éppen ezért sokan egyáltalán nem akarták végigolvasni sem a Jelenések könyvét, mert egyszerűen nem tudtak megbirkózni a témával is a benne leírt és megtalálható szimbólumokkal. Nem azért, mert mi vagyunk azok, hanem azért, mert elérkezett most az ideje annak, hogy ezek a dolgok konkrét formát öltsenek. Ezért most, amikor mindezek beteljesednek, Isten megajándékozott minket a Szent Szellem kinyilatkoztatásával az Ó és Új Szövetség alapján, hogy behatolhassunk ebbe, betekintésünk legyen az isteni üdvösség tervébe, és közvetlen határozott Istentől kapott iránymutatást kapjunk. És a profécia ebben az időben, de ez sem található meg semmilyen szemináriumban, ahol kommentárokat olvasnak fel, és értelmezéseket használnak, akik a múltban leírták őket. Ma Isten olyan embereire van szükség, akiknek valóban volt egy elhivatásuk, akik nem csak úgy végeznek egy szolgálatot, mint egy szakmát, ahogyan ügyvédnek, tanárnak vagy más szakmának lehet tanulni, aztán papnak vagy lelkésznek is lehet lenni egy szakmát gyakorolni vele. Ez nem elég Isten ígéjének írja hirdetéséhez, hanem isteni elhivatásra van szükség, és ezzel az isteni elhivatással, ezzel az isteni megbízatással természetesen felelősség is jár, de isteni megvilágosodás is. Ezen az úton jön a megértés és az áttekintés kegyelemből, és azt hiszem, ezt az Úr tiszteletére el kell mondanom, nem hús és vér tárja fel Isten tanács határozatát, hanem a Szent Szellem, aki ihlette az ígét. És ugyanaz a kinyilatkoztatás, amely a prófétáknak és az apostoloknak megadatott, ugyanazon Szent Szellem által ma ugyanazt a kinyilatkoztatást kapjunk, ugyanazon íge által. Istennél ugyanis minden a régiben marad. Ahogy már éppen mondtam, az emberek nem taníthatnak ezekről a dolgokról. Mert így van megírva, hogy nem egy testvér fogja tanítani a másikat, hanem mindannyian Istentől lesznek tanítva. Ugyanazon az íg által, ugyanazon Isten szellem által, Urunk Jézus lábainál ülve, és az Isten szelleme minden igazságra elvezet. Még egyszer röviden visszatérve arra, amit a mi Urunk mondott, az utolsó idők eseményeiről, földrengések, éhínségek, drágaság, háborús hírek, és így tovább. És aztán a végén ez a két fogalom, amely néhány éve címlapra került. Békesség és biztonság, leszerelés minden áron, a kardokat ekékké csokovácsolni, a határok eltűnnek, a katonai blokkok már nem érvényesek, mindenki visszamehet onnan, ahonnan származik. Csak hogy mindebből kialakul most a nagy Egyesült Európa, amint az Charles de Gaulle már 1957-ben a római szerződések aláírásakor egyértelműen kijelentette, hogy egy Európa az Atlanti-óceántól az Urálig. Mindenki más is ugyanazt a szókincset használta az elmúlt hetekben, az elmúlt 2-3 évben, és azt lett mondva, egy összetett Európa sok lakóhelyjel, ahol mindenkinek van helye. Amit azonban ezek az urak politikusként nem tudnak, és amit mi, akik Istentől kaptunk tájékoztatást, tudunk, kérem, ne ítéljenek meg keményen, és ne számoljanak le velem, ezt nem saját magamtól mondom. Én sem tudtam volna. De mi, mint a Bibliát hívő emberek, jobban tájékozottak vagyunk, mint a világ minden politikusra egybevéve. Mert a jelenleg zajló és aktuális fejleményeket a próféta írásokkal kísérjük. Lépésről lépésre látjuk, hogyan alakul ki minden, és így lesz, ahogyan azt a bibliai profécia megjövendőlte. És éppen ezért úgy érzem, hangsúlyoznom kell, hogy éppen ez a profétai rész olyan fontos most. Elmesélhetnék nagy dolgokat is. Például 10 éven át vezettem a Rádió Luxemburg reggeli áhítatokat. Minden vasárnap reggel 1968-tól 1978-ig egy nagy kiváltságom volt, hogy a tévében több ezer emberhez is szólhattam. Sok mindent elmesélhetnék. Például, amikor 2 évvel ezelőtt a Szovjetunióban jártam, meghívtak ott is a televízióba, Pekingben is így volt, és a világ fél részén sokat mesélhetnék nektek, és akkor azt mondanátok, ó, ez az ember aztán sokat élt át, és mit értem volna el ezzel? Semmit. Talán lenyűgözött volna benneteket, de azt sem használt volna semmit. Itt nem a lenyűgözés a cél, hanem Isten színe előtt valakinek tanúságot tennünk, világosan elmondjuk, miről van szó. És egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy az Úr visszajövetele küszöbön álló esemény. Ő elment, hogy helyet készítsen nekünk, és vissza fog jönni, hogy magához vegyen minket, mielőtt a katasztrófák bekövetkeznek ezen a földön, mielőtt eljön az Úr napja, amely úgy fog égni, mint egy kemence. Ezt megelőzően el fog jönni az Úr, mert ő maga mondta így, ahogyan volt a Sodoma napjaiban, mielőtt Sodoma és Gomora tűzzel égett volna el, Lót ki lett ragadva onnan, mielőtt az özönvíz eljött volna Noé a családjával együtt, bement a bárkába. Így lesz az Úr visszajövetelekor is. A mennyasszony gyülekezet az igaz hívők, akik valóban Jézus nyomdokaiba léptek, elpecsételődtek a Szent Szellemmel, Isten engedelmes gyermekei lettek, megosztatlan szívvel, akik bíznak az Úrban. Őket fogja hazahozni az ő dicsőségébe. Aztán ezen a földön nagyon kellemetlenné válik a helyzet. Én nem így határoztam volna meg, de óvakodni fogok attól, hogy bármilyen módon is kritizáljam Istent. Ő így jövendőlte meg az ő ígéjében, és így is fog megtörténni. Az Úr így szólt. Amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Ma este azt kívánnám, az lenne a vágyam, hogy valaki valóban szívébe fogadja Isten ígéjét, és még egy kérést is hozzáadnék, hogy ez az íge ne térjen vissza üresen, hanem teljesítse azt, amiért el lett küldve. Isten szeret minket, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a személyes, üdvösséget jelentő hit Jézus Krisztusban, bárcsak meg lennénk ajándékozva vele kegyelemből ma este, és a felismeréssel, és megértéssel is, hogy most a végidőben élünk. Izrael népe össze lett gyűjtve, ahogyan Isten megígérte, olvassátok el a Jeremiás 31-et és a különféle ígehelyeket az Új Testamentumban, aztán az Új Szövetségben. Aki szétszórta Izrael népét, az újra össze is gyűjti a napok végén, visszahozza. És így az Úr gyülekezete is vissza van vezetve az Isten ígének eme korszakra vonatkozó ígéreteihez. Isten ígéjének alapján van szellemi tájékozódásunk. Senki ne mondja, ezt egy evangélista mondta, vagy Frank testvér, vagy egy misszionárius, hanem ezt Isten mondja nekünk az ő ígéjén keresztül, és az ő ígéje örökké megmarad, nem múlik el. Áldott az, aki komolyan veszi a felkészülését. Nem azért vagyok itt, hogy félelmet keltsek, de az igazságot mondom nektek, hogy nem szeretnék elveszni, és azt sem szeretném, hogy bármelyikötök elvesszen. Szavakkal leírhatatlan, és elképzelésünkben meg sem fogalmazható, hogy mit fog jelenteni azoknak az embereknek, akik elmulasztották életüket Istennek szentelni, és az Úr nyomdokaiba lépni. Sötét lesz, reménytelenség, kétségbeesés, mindenféle vád, és amint mondtam is, Isten nélkül ez rettenetes dolog lesz, elviselhetetlen. Az apostol szavaival zárom a 2 Korintus 5-ből, adjatok helyet az Istennel való megbékélésnek. Az Úr szavaival Lukács 21-ből talán jobb lenne, ha mégis pontosan felolvasnám ezeket a szavakat, hogy szó szerint is meglegyenek nekünk, és ne csak emlékezetből idézzük őket. A Lukács 21. fejezetét, itt hallhatjuk őket az Úr szájából, aki így szól. Vigyázzatok azonban magatokra, önmagatokra, hogy a ti szívetek ne legyen megterhelve a dorbézolással, a részegséggel, vagy az élet gondjaival, és az a nap ne érjen titeket váratlanul, mint egy hurok vagy egy csapta, mert rátör az egész világ lakóira. Legyetek tehát éberek, és imádkozzatok azért, hogy erőt kapjatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami jönni fog, és az emberfia elé állhassatok. Ezek a mi Urunk szavai. Ő is megemlítette ezt a napot, amely el fog jönni, és el is fog jönni, és hamarosan be fog következni. Mi vagyunk az a nemzedék, amely számíthat azzal, hogy mi leszünk az utolsó is, és hogy átéljük az Úr visszajövetelét. A napot és az órát senki sem tudja, de erre egyáltalán nincs is szükség, hiszen a jelen idők eseményei alapján, vagy jelek alapján felismerjük, hogy nagyon közel van Jézus Krisztus visszajövetele, és a bibliai proféciák beteljesedése a szemünk előtt zajlik. Abban az időben az Úr így szólt a Lukács 4-ben, ma teljesedett be ez az írás a ti szemeitek előtt. Bármikor készbe vehetjük ezt a Bibliát, és felolvashatjuk, és azt mondhatjuk, most beteljesedett az írás a mi szemeink előtt. Mert az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. Ne tartson senki attól, hogy itt egy balga verseng valamiért. Hadd nevessenek most a többiek, és a hívőkké lettek, talán levertek most, de eljön az a nap, amikor örülni fognak, és a többiek lesznek azok, akik zokogni és fogcsikorgatni fognak. Ma a Bibliában hívők mások szemében kissé értéktelenek, mondom úgy, nem tekintik őket egészen a társadalomhoz illőnek. Ezt én éppen elégszer átéltem, de a helyzet meg fog fordulni. Akiket ma kinevetnek, azok lesznek majd az ünnepeltek, és akiket ma ünnepelnek, azoknak aztán át kell menniük a nyomorúságon. Mennyire szeretném, és bizonyára az Úr is, ha ma mindannyian komolyan vennénk a dolgot, megtérnénk az Úrhoz, hinnénk Isten ígéjében, és így rálépnénk arra a keskeny útra, ami az élethez vezet, abban a bizonyosságban, hogyha az Úr eljön, készen fogunk állni arra, hogy találkozzunk vele, és vele együtt belépjünk a dicsőségbe. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel egy pillanatra, szeretnénk még imádkozni. Mennyi Atyám, szívből köszönöm te neked, a te drága és szent ígédet. Igazán úgy van, hogy a lábunknak a szövétneke lett a lámpása, és világosság az útunkon. Uram, te vagy a világosságunk és életünk. Te vagy az út, az igazság és az élet. Hálát adunk neked megváltónknak, hogy eljöttél hozzánk, szenvedtél, meghaltál, el lettél temetve, és harmadnapon feltámadtál a mi megigazulásunkra. Aztán 40 nap múlva felmentél a mennybe, ahonnan vissza fogsz jönni, hogy hazavidd a tieidet. Szeretett Uram, imádkozom mindazokért, akik felemelték a kezüket, és azokért is, akik még nem merték megtenni. Te tudod, Úram, hogy senki sem akar elveszni. Üdvözítőm, együtt kérünk téged, légy irgalmas hozzánk. Beszélj tovább hozzánk a te ígét és a te szent szellemed által. Uram, ne hagyd, hogy bárki is elvesszen, mentsd meg a lelkünket, szabadítsd meg a szellemünket mindentől, és gyógyíts meg minket testünk szerint. Igen, tanúsítsd számunkra az ígét, hitelességét. Ó, Istenem a mennyben! Magasztallak téged azért is, hogy a te szabad vezérfonalú, útmutatásul, tájékozódásul, útjelzőként, tanításul adatot nekünk. Uram, hálát adok neked a Bibliáért, a csodálatos Isten ígéért, minden viharon át megőriztél, megőrizted nekünk ezt az ígét. Az ég és a föld el fog múlani, de a te szavad örökké megmarad. Szeretet üdvözítő, bárcsak megmaradna minden szíven a ma hirdetett íge. Bárcsak gyümölcsöt teremne az örök életre. Fogadj el mindenkit, ó Uram, aki most hitben hozzád fordul. Hallgasd meg őket, bocsáss meg minden vétket, törölj el minden bűnt, szabadíts meg teljesen és véglegesen, Uram, minden megkötözöttségtől, minden tehertől. Vedd ki belőlünk e világ szellemét, és add nekünk Isten szellemét, a Szent Szellemet. Ó, Uram, téged illet a mindenható Istent, a tisztelet. Szívből megköszönöm, hogy ez az este is gyümölcsöt hoz az örökké valóságra mindazok szívében, akik hitben befogadták a te ígédet. Tere át és a te kegyelmedre bízom őket, és legkésőbb a te visszajöveteled napján szeretném őket újra látni. Ó, Uram, van egy jövő, egy csodálatos jövő a te néped számára az örökké valóságban. Ajándékozz meg bennünket örök élettel, és légy mindannyiunkkal kegyelemből. Igen, emeld fel a te tekintetedet fölöttünk, és részesíts a te békességedben, és az áldásodban a Jézus nevében. Amen.